59. fejezet. Danny heteken át kerülte Amir Khan Morit. Félt, hogy a pályázatra benyújtott eszéje nem kápráztatta el a bőbeszédi professzort. A délelőtti előadás után azonban észrevette, hogy Mori az irodája ajtajában áll, és begörbített ujjával magához inti. Nem volt menekvés. Danny félszegen ment be utána, mint az iskolás gyerek, aki tudja, hogy mindjárt csattogni fog a nádpálca. Megadóan várta a csípős megjegyzéseket, a maróan gúnyos élcelődést, az álló célpontra kilőtt mérgezett nyilakat. Csalódott vagyok, kezdte Mori professzor. Danny lehajtotta a fejét. Nem értette, miért van az, hogy ő, aki svájci bankárokkal, West Endi impresszáriókkal, ingatlan ügynökségek társ tulajdonosaival és dörzsöld ügyvédekkel is könnyedén elboldogul, ennek az embernek a közelében szinte remeg a félelemtől. Most már tudhatja, folytatta a professzor, hogy milyen érzés lehet, ha valaki az olimpiai döntőben éppen hogy lemarad a dobogóról. Danny értetlenül nézett rá. Gratulálok, mondta széles mosolyjal a professzor. Negyedik lett az eszé pályázaton. A diplomája minősítésébe ez is beleszámít. Nagy dolgokat várok magától a záróvizsgán. Mori még mindig mosolyogva fölállt, gratulálok, ismételte, és szívélyesen kezet rázott Dannyvel. Köszönöm, professzor, mondta Danny. Még nem igazán tudta megemészteni a hírt. Szinte hallotta Nick szavait. Ez emberes produkció volt, öreg fiú. Azt kívánta, bárcsak megoszthatná a hírt Beth-szel. Annyira büszke lenne rá. Vajon meddig fogja még bírni nélküle? Sietve távozott a professzortól. Végigrohant a folyosón, majd a főbejárati lépcsőre érve azt látta, hogy a nagy el a kocsi hátsó ajtaja mellett áll, és idegesen nézi az óráját. Danny három különböző világban élt, és abban, amelyik éppen soron következett, semmi szín alatt sem késhetett el a hivatásos pártfogójától. Úgy döntött, nem mondja el Miss Bennetnek, mivel fogja tölteni a délután hátralevő részét, mert a nő minden bizonnyal léhának minősítené a viselkedését. Annak viszont Miss Bennet szemmel láthatóan örült, hogy ilyen jó helyezést ért el az eszé pályázaton. Mire Danny hazaért a nevelőtisztjével lezajlott találkozóról, Molly már a második csészeteját is felszolgálta Monsieur Seggatnak. A svájci bankár fölállt, amikor a házigazda belépett. Danny elnézést kért a pár perc késésért, de magyarázattal nem szolgált. Seggat kurtán biccentett, majd visszaült a helyére. Immár ön a tulajdonosa mindkét teleknek, amelyek komolyan versenyben vannak azért, hogy ott építsék meg az olimpiai velodrómot, mondta, és bár a profitja ezáltal valamelyes csökken, semmiképpen sincs oka panaszra az eredeti befektetése megtérülését illetően. Payne visszahívta önt? Kérdezte Danny. Igen. Ma reggel telefonált, és 4 millió fontos árajánlatot tett arra a telekre, amelyik a legvalószínűbb befutó. Feltételezem, azt kívánja, hogy utasítsam el ezt az ajánlatot. Igen. De mondja meg Payne-nek, hogy 6 millióért övé a telek, feltéve, ha a szerződés aláírására még a miniszterasszony bejelentése előtt sor kerül. De ha minden a tervek szerint alakul, az a telek legalább 12 milliót fog érni. Legyen nyugodt, a tervek szerint alakul minden, mondta Danny. Payne a másik telek iránt is mutatott érdeklődést? Nem, felelte Seggat. Miért érdekelni a másik, hiszen mindenki úgy tudja, hogy ez fog nyerni. Danny miután minden szükséges információt begyűjtött, témát váltott. Ki ajánlotta legtöbbet a Mile End Road-i telekért? A Fairfax Homes nevű első osztályú ingatlanfejlesztő cég, amely már korábban is dolgozott a helyi tanácsnak. Tanulmányoztam az árajánlatokat, adott át Seggat Dannynek egy csillogó brosúrát, és nincs kétségem afelől, hogy a tervezőbizottság csupán néhány apró módosítást fog eszközölni, és a terv pár héten belül zöld utat kap. Mennyit ajánlottak? Kérdezte türelmetlenségét rosszul leplezve Danny. Ja, igen. Seggat megnézte a számadatot. Tekintve, hogy az ön ráfordítása alig volt több 1 millió fontnál, azt hiszem elégedett lehet, mert a Fairfax Homes 1 800 156 fontot kínál, vagyis több mint 500 000 haszonnal zárja az ügyletet. Ez nem rossz megtérülési arány, hiszen a pénze egy évig sem volt bent. mivel magyarázza, hogy pontosan 1.800.156 font az ajánlat, kérdezte Danny. Arra tippelek, hogy Mr. Fairfax úgy gondolta, több árajánlat is befut majd 1.800.000 körül, és egyszerűen odabittyeztette a végére a születési idejét 56. november. Danny elnevette magát, és tanulmányozni kezdte Fairfax terveit. Az ingatlan fejlesztő City Reach néven káprázatos luxus lakóparkot álmodott oda, ahol Danny valaha autószerelőként dolgozott. Fölhatalmaz rá, hogy telefonáljak Mr. Fairfaxnek, és közöljem vele, hogy az ő ajánlata befutó? Igen, tegye azt, mondta Danny, és utána adja át a kagylót nekem. Míg Szegát telefonált, Danny tovább nézegette a Fairfax Homes impozáns terveit. Egyetlen egy kérdése volt. Adom Sir Nicholas, Mr. Fairfax, mondta Szegát. Szeretne váltani önnel néhány szót? Tanulmányoztam az elképzeléseit, Mr. Fairfax, mondta Danny, és látom, hogy a legfelső szintre egy penthouse lakást tervezett. Így van, mondta Fairfax. 4 hálószoba, 4 ensuite fürdőszoba, valamivel több mint 300 négyzetméteres alapterület. És a Mile End Road túloldalán lévő autószerelő műhelyre néz. Viszont alig egy mérföldnyire van a Citytől, kontrázott Fairfax, mindketten elnevették magukat. És a penthouse lakást 650 ezerért akarja piacra dobni, Mr. Fairfax? Igen, ennyit kérek érte, erősítette meg Fairfax. 1.300.000 öné a telek, ha hozzácsapja a vételárhoz a penthouse-t. 1.200.000 és megállapodtunk, mondta Fairfax. Egy feltétellel. Mi lenne az? Danny elmondta Mr. Fairfaxnek, milyen változtatást szeretne, és az ingatlan fejlesztő habozás nélkül beleegyezett. Danny gondosan választotta ki az időpontot, a nagy L délelőtt 11-kor kétszer is körbe ment a Redcliffe Square-en, mielőtt megállt volna a 25-ös számú ház előtt. A házhoz vezető gyalogjáról látszott, hogy régen látott kőműves kanalat. Danny becsöngetett és várt egy keveset, de nem nyitott ajtót senki. Ekkor kétszer megdöngette az ajtót a sárgarész kopogtatóval, hogy csak úgy visszhangzott a ház, de még mindig nem jött ki senki. Még egyszer csöngetett, majd feladta. Úgy döntött, inkább visszajön délután. Már majdnem a kapuhoz ért, amikor hirtelen kivágódott az ajtó, és rádörrent egy hang. Ki a franc maga? Nick Moncrief, felelte Danny, és visszasétált az ajtóhoz. Kérte, hogy hívjam föl, de nincs benne a száma a telefonkönyvben, és gondoltam, ha már úgyis erre járok. Devonport sejemháló köntösben volt. Látszott, hogy napok óta nem borotválkozott, és úgy pislogott a napsütésben, mint egy téli álomból ébredt mormota. Azt mondta, van egy befektetési ajánlata, ami érdekelhet engem, folytatta Danny. Ja, igen, már emlékszem, mondta árnyalatival barátságosabban Lawrence Devonport. Igen, jöjjön csak be! Danny belépett a kivilágítatlan folyosóra, és arra gondolt, hogy így nézett ki az öd Bolton utcai háza is, amíg Molly gondjaiba nem vette. Foglaljon helyet, amíg átöltözöm, mondta Devonport, egy pillanat, és már is jövök. Danny nem ült le. A szobában sétálgatva csodálta a festményeket, meg a rájuk rakódott vastag porréteg dacára igen szép bútorokat. A hátsó ablakon kikukucskálva hatalmas, de gondozatlan kert tárult a szem elé. Reggel telefonált a névtelen hangevből, és közölte, hogy a Redcliffe Square környékén 3.000.000 font körüli áron cserélnek gazdát a házak. Mr. Devonport 1996-ban vásárolta meg a 25-öst a recept nézettségének csúcspontján, amikor szombat esténként 8.000.000 tévénéző várta izgatottan, melyik nővérrel bújik ágyba azon a héten dr. Beresford. 1.000.000 fontos jelzálog kölcsönt vett föl a Norwich Union Banktól, mondta a hang, és az utóbbi 3 hónapban nem fizette a részleteket. Danny elfordult az ablaktól, mert visszajött Devonport. Apacs ing, farmer és papucs cipő volt rajta. Danny a börtönben is látott nála jobban öltözött embereket. Kér egy italt? Kérdezte Devonport. Nekem ahhoz még kicsi korán van, felelte Danny. Ahhoz soha nincs korán, mondta Devonport, és töltött magának egy hatalmas adag viszkit. Nyelt belőle egy nagy kortyot, majd elmosolyodott. Egyből a tájra térnék, mert tudom, hogy maga elfoglalt fazon. Arról van szó, hogy pillanatnyilag kissé megszorultam. Csak átmenetileg érti, amíg le nem szerződtetnek egy újabb sorozatra, Ma reggel is telefonált az ügynököm, hogy volna egy-két lehetőség. Tehát kölcsönre van szüksége? Kérdezte Danny. Igen, ez a dolog lényege. És mit tud fölajánlani biztosítékként? Hát, például a festményeimet, mondta Davenport. Több mint 1 milliót fizettem értük. Adok 300 000 az egész gyűjteményért. De hát én több mint... hebegte Davenport, és töltött magának még egy viszkit. Akkor kap 300 000, ha bizonyítja, hogy valóban több mint 1 milliót fizetett a képekért. Davenport rámerett Dannyre, és próbálta fölidézni, hol is találkoztak utoljára. Szólok az ügyvédemnek, hogy írja meg a szerződést, folytatta Danny, és ha aláírja, még aznap megkapja a pénzt. A színész nagyot kortyolt a viszkijébe, majd meggondolom. Tegye azt, mondta Danny, és ha 12 hónapon belül visszafizeti a teljes összeget, díjtalanul visszaszolgáltatom a festményeit. És hol a csapda? Kérdezte Davenport. Nincs csapda. De ha nem adja meg a pénzt 12 hónapon belül, akkor nálam maradnak a festmények. Így nem veszíthetek, jelentette ki széles mosolya Davenport. Reméljük, hogy így van, mondta Danny, és elindult a házigazda után kifelé. Akkor majd elküldöm a szerződést, meg a 300 000 fontról kiállított csekket, mondta az előszobában. Nagyon rendes magától, felelte Davenport. Reméljük, az ügynöke fölhajt valamit, ami méltó az ön különleges tehetségéhez, tette hozzá Danny, amikor a színész kinyitotta neki az ajtót. Emiatt ne aggódjon, nyugtatta meg Davenport. Szerintem heteken belül visszakapja a pénzét. Ezt örömmel hallom, mondta Danny. Ja, és ha egyszer úgy döntene, hogy eladja ezt a házat... Az otthonomat? Soha! Arról szó sem lehet, verje ki a fejéből! Nem fogott kezed Dannyvel, és úgy csukta be mögötte az ajtót, mintha egy szerelőt engedett volna ki.